Hálát adunk neked, jó Istenünk, ezért a drága délutánért, amit kegyelmedből adtál nekünk. Köszönjük, hogy újból az ige köré gyűjtöttél, mert fontos üzeneted van számunkra. Uram, segíts, hogy megnyissuk a mi szívünk ajtaját. Megértsük és megéljük a te igédet. Urunk, gyenge szolgáid vagyunk, akik nálad nélkül semmit nem tehetünk és nem is mondhatunk. De szeretnénk a te erődből kapni. Szeretnénk, Urunk, hogy te legyél a mi szívünkben és a mi ajkunkon, hogy mindaz, amit elmondunk, az tőled jövő üzenet legyen. Legyen szavad hozzánk és kedves testvéreinkhez. És add, Uram, hogy ma délután mindenki a te igéd mellett felüdüljön. Megújuljon, megtisztuljon az életünk, hogy valóban erős bizonyossággal tudjuk azt mondani, hogy van örök életünk az Úr Jézus Krisztusban való hitáltal. Köszönjük, hogy megáldasz minden szolgálatot az Úr Jézus drága nevéért. Amen. hirdessük meg Isten igéjét, melyen keresztül az Úr szólni kíván hozzánk ma délután. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levél második részéből olvasok igét, a 12. verstől egészen a 18. verssel befejezőleg. Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zugolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébök, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök. És együtt örülök minnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Amen. Az énekkart fogjuk meghallgatni egy szolgálattal, utána Szeredai Benjámin testvér fog szólni az igéből.
Ez egy jó kérdés, amit hallottunk testvérénktől, hogy amikor lelkem a mennybe száll, kapok-e ragyogó, csillagos koronát. És ahogy énekeltük a másik éneket, hogy szóld ezt a régi ígét, úgy, mint egy gyermeknek, és ugyanez fogalmazódott meg bennem, hogy azt, amiről most délután is olvastunk, és amit a délelőtt is hallottunk, hogy igazán úgy működik, hogyha olyan az életem, mint a gyermek és az édesapa kapcsolata. A gyermek azt kérdez, édesapa válaszol, vagy édesanya. És azt értettem meg, hogy nekem mindig kérdeznem kell, és meg kell várnom rá a megfelelő feleletet, amit meg kell kapjak az én mennyei édesanyám, édesatyámtól. És Egy beszélgetés hangzott el, amikor a gyermek kérdez, hogy de mikor akarja már az Úr Jézus, hogy oda kerüljünk hozzá a mennyországba? És megpróbáltak rá válaszolni, hogy tudod, az Úr Jézus ott van, elment helyet készíteni, és mikor betelnek azok a helyek, minden ember megismerte személyes megváltójának, aki oda kell kerüljön, akkor az Úr Jézus nem vár tovább, eljön értünk, és elvisz magához a mennyországba. Mai délutánunknak azt a címet adták testvéreink, hogy üdvösségünk megvalósulása. Az én Bibliámban úgy írja, hogy munkálása, az üdvösség munkálása, megvalósulása. Hogyan is lehet ez az én életemben? Hogyan lehetséges ez? És ha olvassuk az igeverseket lépésről lépésre, akkor mindig kapunk egy kis választ, egy kis feleletet erre, hogy hogyan is lehet, és mi is a mi feladatunk. És 12. versben így olvastuk. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán az én jelenlétemben, és folytatja tovább, hanem utána minél jobban. Tehát figyelmeztet arra, hogy milyen kell legyen az én életem. Nem csak akkor kell a toppon lenni, nem csak akkor kell nagyon jól viselkedni, nem csak akkor kell bizonyságot tenni, amikor látják mások, hanem akkor is, amikor nem látja senki, akkor is olyan kell legyen az én életem. Vagy akkor is, amikor kint vagyok a világban, és nem látják a testvéreim, nem látják a hozzátartozóim, hogy milyen az én életem, ott is világolnom kell, és kell hirdessem az ígét, azért, hogy megvalósulhasson az üdvösségem. Tehát nem lehet kétszínű az én életem. És nagyon sok bizonyságtevés úgy visszahangzik bennem, hogy a sátán nagyon sokunkat megkísért azzal, hogy kettős életet éljünk. Hogy egyfajta társaságban így viselkedünk, másfajta társaságban úgy viselkedünk, és végül is nem Jézus Krisztus csapjuk be, hanem saját magunkat. Ez egy olyan helyzet, amit a sátán nagyon ki szeret használni. Sajnos én is voltam ilyen helyzetben, és rá kellett jöjjem arra, hogy ez így nem jó, ez így nem helyes. És Jézus Krisztus meg kellett változtassa az én életemet. Azért, hogy az én igenem az legyen igen, az én nemem az legyen nem. 13. versben így olvastuk tovább, mert Isten az, aki munkálkodik bennünk, és ő munkálja ki bennünk a jót, természetesen akkor, ha mi ezt megengedjük neki. Tehát ő hajlandó munkálkodni a mi életünkben, hajlandó a jóra vezetni minket, hajlandó megmutatni nekünk a következő lépést, ha ezt engedjük, és ha ezt elkérjük tőle. És milyen kell legyen az én szolgálatom? Milyen kell legyen az én életem? Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyek mindent, hogy fedhetetlen és romlatlan legyek, Isten hibátlan gyermeke az elfordult és elfajult nemzetségek között. Ha az élet igéjére figyelek, akkor ezt meg tudom tenni. Így olvassuk a 14., 15. és 16. igeversben, és úgy olvastam, hogy fénye nem kell, mint a csillagoknak. És utána néztem annak, hogy a csillagok hogyan is fénylenek. Ugye nagyon sokan szeretjük nézni a csillagos eget. Gyönyörködünk benne. Főleg akkor a hegyekbe vagyunk, és kicsit közelebb vagyunk az égbolthoz. Tele van éjszakánként csillagokkal az ég, és csak úgy gyönyörködünk benne. Minden apró kicsi pont világít, és betölti az éjszakát. Csillagnak van saját fénye. És arra kellett rájönnöm, ha találkoztam Jézus Krisztussal, mint személyes megváltomnak, kaptam egy fényt tőle, az az én saját fényem. És ezzel kell tovább világítanom ebben a sötét világban. Ez az én feladatom, hogy vigyázzak erre a fényre, és mindenkinek mutassam meg az utat Jézus Krisztushoz. És ez az én feladatom ebben a sötét világban. Úgy olvastuk, hogy elfajult nemzetségben élünk, ahol a sátán mindenkit megpróbál félrevezetni, megpróbál a széles úton tartani. És a mi feladatunk az, hogy világítsunk, akármilyen parányi fényt kaptunk, de világítsunk ebben a világban. Ezt kívánom magamnak is, a testvéreknek is ezen a délután. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána Bányai Helga szolgálatát hallgatjuk meg.
Ébredés. Egy rügy vagyok az élet fáján, melyet kinyitott a napsugár. Varázsszavára lepattant a zár, meghasadt a rút kemény kéreg. Szívembe költözött az élet, és lett világosság az éjszaka után. Egy rügy vagyok, melyből levél és gyümölcs kell legyen, aki reám néz, szálljon új illat béke szívébe. Láttassék rajtam a művészi kéz. Kell, hogy lehújjon a virág, és magam megtagadva legyek termés, hogy szolgáljam és építsem a fát. Egy rügy vagyok, és nagyra kell, hogy nőjek, virágomból méhek vigyék a tápot, árnyékomban vándorok pihenjenek, madarak találjanak fészket a fán, és ezért kell, hogy táplálkozzam az élet vizéből, és továbbadjam azt, mi nekem is ingyen futott. Egy rügy vagyok, és ha felettem fellegek szállnak, tudom, csak esőt hoznak, javamra válnak. Most szeretett sugárban fürdik a lelkem. Szél viszi messze boldog énekem. Csak itt maradjak a fához kötve, tarts itt, Uram, és ez elég nekem. Egy rügy vagyok, és egyszer jól tudom. Lehull majd a gyümölcs, a levél, elmúlik majd minden fájdalom. És elalszom csendben atyám ölén. Ő felébreszt, majd egy reggelen, mikor már minden harc elpihen. Angyalok énekkel dicsőítő hazámba vezet, hol nekem ő már helyet készített. Amen.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, és utána Olá Adél szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you.
Isten. Olyan jó volt számomra, különlegesen jó volt az áhítat szerint venni az igét, és úgy a pünkösdi gondolatokat tovább vitte bennem az Úr. Ezekből szeretnénk egy párat megosztani a testvérekkel. Szeretnék egyetértésben élni a Szentlélekkel. Szeretném minden döntésemet Isten lelke által tenni. Mint hívő ember, el kell jutnom oda, hogy bármilyen sok hang közül felismerjem, hogy melyik az Úr hangja, és annak adjak teret életemben. Azon is elgondolkoztam, hogy mit látnak rólam az emberek, mit terjesztek magam körül. Azt látják, hogy valóban Isten fia vagyok, hogy hozzátartozom. A Szentlélek rajtam, rajtunk keresztül vallja meg a világ előtt, hogy Jézus a Krisztus. Ezért nagyon fontos, hogy igazi Isten képet mutassak az én viselkedésemmel, cselekedetemmel, megjelenésemmel. Teljesedjek be Szentlélekkel. Itt olvastam egy érdekes gondolatot, de ez valóban így van. Engedjem azt, hogy a Szentlélek fuvalata járja át az életemet, és akkor érezni fogom, hogy sejtjeimben terjed az isteni jelenlét oxigénje. Imádkozzam a lélek által. Volt egy érdekes megtapasztalásunk a családban a hét elején. Nem találtunk egy elég komoly iratot, és úgy fohászkodtam, miközben végeztem a dolgomat a konyhában, és azt mondtam, hogy Uram, te tudod, hogy ennek az iratnak meg kell kerülnie. Következő gondolatom az volt, hogy bocsáss meg, Úr Jézus, mint ha parancsolnám neked, hogy legyen meg ez az irat. És kerestük elég sokat, az egész család, nem lett meg, de valahogy úgy volt a szívem mélyén, hogy Uram, de ez meg lesz. És lefekvés előtt mondom a kisfiunknak, hogy vedd a lámpát és nézz az ágy alá. És ott volt ez az irat. És azért került oda, mert kicsike és oda csúszott. És azonnal a Jóisten lelke eszembe jutatta az elveszett drachmának a történetét, és kijött a könny a szememből, és hálát adtam a Jóistennek, azért, hogy lelkünkben lecsendesített, és megoldotta ezt az ügyet is. A tegnap sok jó gondolatot hallhattunk az énekek mellett, nem voltak azok újak, de mégis egyet elmondanák a testvéreknek is, mennyire fontos az imádkozás. Meg van állapítva az, hogy élelem nélkül talán 3 hetet is élhetünk. Víz nélkül is 7 napot, vagy 10-et, de oxigén nélkül 3 perc, és elmehetünk. Akkor mennyire fontos az, hogy imádkozzunk. És ez úgy bele margolt a szívembe. Erősödjünk meg az ima életbe. Ne legyen egy terület az életünkben, ahol erősnek képzeljük magunkat. Nem szabad, mert az életünkbe kerülhet. Amen.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, utána Sletje Dávidot hallgatjuk meg. Thank you.
Mint hallották már a testvérek, hogy készülünk menni, aztán elmondhatom, hogy voltunk. És most így visszagondolva azt kell mondjam, hogy nagyon jól tettük, hogy elmentünk. Részt vettünk az első magyar baptista kórus találkozón, a Zilahi missziókerületben lett ez megrendezve, azért az első, mert a másik missziókerületben már azt hiszem a harmadiknál vagy negyediknél járnak, de ebbe a mi kerület, ahhoz a kerülethez, ahol mi tartozunk, ez volt az első ilyen rendezvény, ahol a gyülekezetek énekkarai vettek részt. Igaz, hogy csak 7 gyülekezetből jöttek el a testvérek, mert így jött össze most a körülmények, meg az időpont miatt. A kémeri gyülekezet volt jelent, a krasznai, a perecseni, a sarmasági, a krasznai roma gyülekezetből volt egy csoport, a ballai gyülekezet, és mi is részt vettünk a Szatmárnémeti énekarnak egy részével. Úgy, ahogy Adél is elmondta, sok éneket hallottunk, hallgattunk, ugyanis alkalma volt minden énekarnak 3 egyéni énekari számot elénekelni, és volt körülbelül 12 ének, amit elénekeltünk közös karban. Lehet egyesek, vagy sikerült valakik megtudják, aztán interneten is lehetett követni. Igaz, hogy a közvetítés olyan volt, amilyen volt, de lehetett követni. Ami nekem megragadta a figyelmemet, és ami úgy foglalkoztatott, úgyhogy Adél mondta, hogy új dolgokat nem hallottunk. De voltak olyan szolgálatok, amik úgy megerősítették bennem is, és bennünk is azt a tudatot, hogy miért fontos az, hogy énekkarban énekeljünk. És én Király Tibor testvér szolgálatából szeretnék néhány dolgot elmondani, ami úgy belém markolt, ami úgy még inkább tudatosodódott bennem. Az első az, hogy az éneklés és az énekkari szolgálat fontosságáról beszélt, és elmondta, hogy nagyon sok vezető rájött arra, gyülekezeti vezető, akár szövetségünk vezető is rájöttek arra, hogy az igehirdetés mellett az ének, az éneklés egy nagyon fontos alkotó eleme a mi Isten tiszteleteinknek. Pál apostol is azt mondja, hogy éneklek lélekkel, de éneklek értelemmel is. Mit jelent lélekkel énekelni? Elmondta, hogy egy példát is, amikor egy valaki jellemzett egy lelkipásztort, és azt mondta, hogy nagyon jól beszélt, értelmesen, logikusan, következetesen, jó volt felépítve, megszerkesztve, de úgy mondta el, mint a semmi köze nem lett volna hozzá. Ne énekeljünk úgy, se énekkari szinten, se gyülekezeti szinten, mint a semmi közünk nem lenne ahhoz az énekhez. Próbáljunk átéléssel énekelni, és énekeljünk lélekkel, és ez hatással lesz ránk, és ezt a hatást át tudjuk adni másoknak is. Aztán énekeljünk értelemmel. Itt azt magyarázta a királytestvér, hogy itt a Pál apostol a nyelveken való szólás tárgyalja, hogy magyarázni kell, mert értelmetlen dolog, ha valaki nem magyarázza meg. Mi úgy énekeljünk, hogy érthető legyen az ének szövege. Mert elég szomorú dolog az, hogyha az énekkar már a második verszakot énekeli, és a gyülekezet még nem tudja, hogy milyen nyelven énekel az énekkar. Próbáljunk értelmesen magyarul énekelni, mikor magyarul éneklünk, és románul, mikor románul éneklünk. Aztán énekeljünk felelősségtudattal. Nagyon fontos az, és tudjuk, hogy sokszor evangelizálásokon és általában nem csak mi nálunk minden gyülekezetben az igei szolgálat mellett az énekar az, aki előkészíti az ige talaját az énekekkel, és nekünk is meg kell harcoljuk azt a harcot, amit egy ilyen evangelizációs alkalom előtt lezajlik az ige hirdetőben, ugyanaz kellene lezajlódjon mi bennünk is énekesekben. Mert nekünk is fontos szerepünk van arra nézve, hogy felelősségteljes tudatosan tudjunk énekelni. Aztán a legnagyobb dolog, ami engemet megfogott, és én ezzel a gondolattal maradtam meg úgy valóban igazán, azt mondja, hogy énekeljünk alázattal. És elmondta, hogy sajnos kevés olyan szolgálati terület van, ahol ennyi versengés van az ének és a zene területén, ami gyülekezeteinkben. És vannak gyülekezetek, ahol ezek a versengések töréshez vezetnek. Mert ki énekelje azt a szólót, ki ne énekelje azt a szólót, ki vezesse ezt az éneket, ki ne vezesse azt az éneket. Úgy belém markolt és bennem maradt, hogy próbáljak mindig alázattal énekelni, vezényelni. A mai igében is benne van, úgy rácsengett, mikor olvasta Lőrinc testvér, de én más igét fogok idézni, mert azt idézte Király Tibor testvér is, hogy semmit ne cselekedjetek versengésből, se hiába való dicsekvésből, hanem alázattal egymást különnek tartsátok. Én úgy értettem meg, hogy ez volt az egyik legfontosabb üzenet most az én számomra, lehet a mi énekarunk számára is. És az utolsót, amit említett, az, hogy szolgáljunk céltudatosan. Nem szereplés, nem jó kedvből énekelek, vagy rossz kedvem, most nincs kedvem, úgy szomorkás a hangulatom, akkor olyan éneket énekelek. Nem ez a lényeg, hanem ami fontos cél, ami előttem és előttünk kell, igen, kedves énekaritagok, de nem csak énekaritagok, mert ez a gyülekezetnek is szól, amikor énekel, énekre nyitja ajkát, az, hogy a mi Istenünknek nevét dicsérjük. És a másik célunk az kell legyen, hogy a kedves hallgatókat építeni tudjuk. Hát én kívánom, hogy ez maradjon meg bennem, bennünk, és így énekeljünk. Amen.
Kérjük még egyszer a zenekar szolgálatát, és utána Sipos Tíme szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
elmúlt hétvégén több esemény tevődött össze. Hát nem tudtam az énekarra részt venni a krasznai találkozón. Nagyváradon lehettünk a testvéremmel, ketten voltunk csak, a Nők Asszonyok konferenciáján, ahol felolvasom a mottóját. A 2 Korintus 5.17 volt a találkozó mottója. Régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Örülök és hálás vagyok, hogy elmehettem. A konferencia meghívottja Elizabeth Mittelstadt volt, aki a Lydia folyóirat magazin főszerkesztőnője. Amikor tavaly a kórházba kerültem, egy kedves testvérnő a kölcsön adott egy könyvet, a Poros úton mezítláb című könyvet, ami az ő önéletrajza. Hát már akkor nagyon szólt hozzám az írásain keresztül a Jóisten, és szolgálatra buzdított, és örültem, hogy a tegnap személyesen is megismerhettem. Hát a testvérnő, annyit kell elmondani róla, hogy nagyon jól beszél magyarul, tudnélik, volt Jugoszlávia területén született egy magyar kis faluban, hét heten voltak testvérek, nehéz körülmények között nőtt fel, és Isten különleges módon használta őt, már gyermekkorban is úgy egyengette útjait, hogy majd később hasznos eszköze lehessen a jóatyának. Már a könyvében is, ahogy olvastam a történetét, élettörténetét, egy tulajdonságot vettem észre, az pedig az Isten iránti teljes engedelmesség, ami annyira kirajzolódott. És ahogy tegnap is, ahogy hallhattuk az előadását, újra ezt véltem felfedezni, hogy mindig az volt a legelső, hogy mit mond az Isten. És délelőtt a Lydia történetét tanulmányoztuk, ugye amit az apostolok cselekedeteiben olvastunk a 16. rész alapján, egy fontos, vagyis ami engem nagyon megfogott, azt mondta, hogy ugye Lydia nem csak a szívét nyitotta meg a Jóisten előtt, hanem az ő házát is megnyitotta, és ezáltal az ő házanépe is megismerhette a Jóistent. És ha igazán a következő nemzedékre hatással akarunk lenni, akkor nem elég csak a szívünket megnyitni, hanem a házunkat is. Legyünk átláthatók. Olyan hiteles keresztények, akik olyan embereket keresnek ma, és olyan példákat úgy gondolom én a mai társadalomban, akiket látják, hogy ugyanazt teszik esetleg gyülekezetben is, mint otthon is, vagy a hétköznapokban. És nagyon meggondolkodtatott, hogy ilyen vagyok-e én. Mit látnak otthon, esetleg aki bejön hozzánk, vagy milyen a mi családi életünk. Hiteles, keresztény. Lydia szellemi hagyatékkal, hogy Lydia megnyitotta a szívét és otthonát is, és ha hogyan lehetünk áldás a következő generációnak, úgy, hogy továbbadjuk a hitet. Úgy gyakorlatban, mint beszédben is. Nagyon jó volt azokat a történeteket hallani, amin a testvérnő átment. Hát nem néz ki, 70 éves a testvérnő, jól beszélt magyarul, de hát nem mondanánk meg, hogy a korát, hogy ennyi. De elmondta azt, hogy ő mikor gyermek volt, akkor nagyon szeretett olvasni, kevés volt a lehetősége akkor, nagyon szeretett írni. Egy kis ceruzája volt, amire nagyon vigyázott, többnyire nyáron a porba írt, télen pedig a hóba, és ez volt a szenvedélye. Nagyon sok nehézségen keresztül tért meg, sok csalódás érte, még a szülei részéről is, viszont átadta az életét Krisztusnak, és akkor is úgy feltette a kérdés, hogy miben használhatja őt az Isten. gyermeke nem lehetett, és ez miatt is olyan csalódott volt, hogy így se ad a Jóisten választ az ő szíve kérésére. És nagyon összetört, egy komoly betegsége is volt, amiből úgy nézett ki, hogy nem gyógyult meg. És akkor mondta a jó atya, hogy összetöretésében, hogy neked írnod kell. De mit? Nem tudta, hogy kezdje el. És azt mondta, hogy a Jóisten adta a lehetőséget, írja le azokat a történeteket, amin átvezette őt a Jóisten, és engedelmeskedett. Akkor keresett egy kiadót, akinek az volt az első reakciója, hogy felmérést kell végezni, hogy van-e igény keresztény lapra, keresztény női újságra. A felmérés szerint 0,0% volt az igény. Azt mondták, hogy nincs igény rá, egész Németországban. Mégis egy nagyon minimális példányszámba kiadták az első Lydia magazint, és csodák csodájára mind elfogyott, sőt, következő hónapokban triplázni kellett a példányszámokat, mert annyira ilyen igény volt rá. És nagyon sok új történet jött a szerkesztőségbe, és akkor ezeket megírta a testvérnő, és így tudta őt használni a jó atya. Mai nap 9 millió példányszámban adják ki a Lydia folyóiratot, több mint 100 országban. Azért, mert akkor ő engedelmes volt az Istennek. Nem tudom, hogy kinek miben kell engedelmeskedni a jó Istennek. Lehet abban, hogy fénykedjünk ott, ahol vagyunk, vagy beszéljünk róla, valljuk meg a hitünket. És volt egy, igen, több dolgot délután még megemlített, hogy mire lettünk teremtve, mire teremtett minket a jó atya, egyensúlyra lettünk teremtve, harmonikus lélekre. Legyen első a jó Isten, második a család, harmadik a munka. Kapcsolatra lettünk teremtve, együtt szolgáljunk, meg ünnepeljünk egymás örömének, vagy bátorítsuk egymást, amikor valakinek szomorúsága van. Imádatra vagyunk teremtve. Isten vágyakozik, hogy kapcsolatban legyünk vele, és szeretetre lettünk teremtve. Átéljük az ő szeretetét, és az ő szeretetével szerethessük egymást. És végezetül egy példát mondott el, ami nagyon megfogta, vagyis nagyon szemléltette ezt. Azt mondja, hogy Kaliforniában is éltek egy pár évet a férjével, egy olyan helyiségben, ahol a világon egy különleges terület ez, Redwood hegységnek hívják, vagy erdős vidék, ahol nagyon magasak a fák, 90 méterre is megnőttek. És akkor kérdezte a testvérnő, hogy vajon tudjuk, hogy mi ezeknek a fáknak a titka, hogy ilyen magasra nőttek. És azt mondtuk, hát ugye a gyökérzete biztos nagyon mély. Azt mondja, hogy a gyökere 1 méter, esetleg 1,5 méter mélyen van. Nem olyan nagyon mély, hanem az a titka, hogy ezek a fáknak a gyökerei egymásba kapaszkodnak. És milyen jó az, hogy a gyülekezet is, testvérek is olyanok kell legyünk, hogy egymás hitébe, egymás tapasztalata, egymás szeretetébe belekapaszkodhatunk. Ha jönnek a viharok, ha jönnek a nehézségek, akkor megállhatunk, mert tudjuk, hogy számíthatunk egymásra. És olyan jó volt, újra hangsúlyozódott bennem, hogy Krisztus iránti engedelmesség, hogyha ő azt mondja, hogy megalázkodsz, és azt a keveset, amit én adtam neked, azt te leteszed az oltáromra elé, akkor én meg fogom azt sokszorozni. Hát kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg hétköznapjainkban is, hogy engedelmeskedjünk a Krisztusnak, mert ez mindennél többet jelent. Amen.
Oh.
köszöntünk minden kedves jelenlevőt, akik ma délután eljöhettünk meghallgatni Isten drága igéjét. Kívánom, hogy Isten igéje verjen gyökeret a szívünkben, az életünkben, és az a változás, amit az Úr elvár tőlünk, az mindannyiunk életében valósuljon meg. Szeretettel köszöntjük, ha lennének közöttünk vendégtestvérek is, kívánjuk az Úr áldását életükre, és ha visszamennek gyülekezetükbe, otthonukba, vigyék a szatmárnémeti gyülekezet szeretetteljes köszöntését. Az énekkart kérjük még egy szolgálattal, utána pedig az ige hirdetés lesz.
Jézus téli arcod mosolyát, mosolyát, Urat minden napon számít rád, számít rád. Szóra nyitja ajkadat, vidám ének hangodat, őt, hogy meglássol őt benned a világ.
Már hallottuk is, és ahogy ki van vetítve, vezér gondolatunk, üdvösségünk megvalósulása. Az előbb énekeltük azt az éneket, hogy boldogan vallom Jézus enyém, irgalmát áldom örökre én. Mostanában többször eszembe jutott az az igevers, amikor arról beszél a Biblia, hogy azt hiszem az Úr Jézus szavai, sípoltunk néktek és nem táncoltatok, síralmas énekeket énekeltünk és nem sírtatok. Sajnos, hogy juthat egy ember ilyen lelkiállapotba is, amikor örömről van szó, kellene örülni, együtt örülni, ahogy mondja Pál apostol, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek, és nem tud némely ember, vagy némely testvér igazán örülni. Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok. Aztán siralmas énekeket énekeltünk, és nem sírtatok. Amikor kellene sírni, önmagunkba nézni, bűnbánatot tartani, közeledni az Úrhoz, és nincsenek könnyek. Egy ilyen megkövesedett, egy ilyen elközömbösödött lelki állapot jellemezte az akkori embereket is, de őrizzen az Úr bennünket, hogy mi is hasonló helyzetben legyünk, személyesen én, vagy bárki, aki ma délután itt van. Engedjük, hogy Isten igéje kalauzoljon, vezessen minket, és ha kell örülni, akkor tudjunk örülni. Márpedig erre tanít, és ezt a parancsot adja az ige. De ha kell sírni valami miatt, akkor engedjük a könnyek jöjjenek a szemünkből, keseredjen meg a szívünk, hogy tudjon az Isten igéje elmozdítani valamilyen irányba. Mert az a jó ige hirdetés, az a jó ige hallgatás, amikor a lélek, az ember mozdul közelebb Istenhez, közelebb az Úrhoz. És legyen ez így közöttünk ma délután, amikor mozdulunk az Isten felé. Közeledjetek az Istenhez, mert ő is közeledni fog hozzátok. Pál apostol ezt a levelet a börtönből írta a filippi gyülekezetnek. És a hangvétele nem annyira lehangoló, szomorú, hanem úgy beszél, mint aki szabad ember. Mint aki szabadságot kapott Istentől, arra, hogy elmondja, elküldje, leírja az igét, és ezt közölje a filippi testvérekkel. Szeretnék először egy három pontban arról beszélni, hogy az üdvösségünk megvalósulásában mi a szerepe Istennek, aztán mi járulhat még ahhoz, hogy üdvösségünk megvalósuljon, és nekem személyesen, nekünk mi ebben a hozzájárulásunk. Már is mondom, hogy az üdvösség az hitáltal van, és ingyen kegyelemből. A délelőtt már hallottuk, ki volt ez hangsúlyozva, és ki szoktuk többször hangsúlyozni, hogy nem kell mi azért nagy dolgokat tegyünk, hogy végre aztán én is kegyelmet találjak az Istennél, megbecsülést találjak Istennél, és akkor na, azt mondja Isten, most már jól van, akkor jól teljesítettél, üdvösséged van. Mert az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, és mindenkinek Isten felkínálja ezt a lehetőséget. Sajnos, hogy nem mindenki fogadja el. És akkor, amikor az első emberpár elbukott az Éden kertjében, Isten azonnal gondolkodott a bukott ember megmentéséről. Isten azonnal maga előtt látta, ha szabad ezt így kifejezni, a megoldást, a teljes megoldást, az igazi megoldást. És az egész Ószövetség arról beszél, hogyan készíti Isten a megváltás tervét az ember számára. A Mózes könyvében látjuk ezt, aztán a Zsoltárokban, végig, ahogy olvassuk a Bibliát, Isten feltárja az ő csodálatos tervét az ember megmentésével kapcsolatban. És végül, ugye azt mondja a Biblia, amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsájtotta az ő fiát. Isten elküldte az ő fiát. És az elbukott embert megkereste. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És ezt az elveszett embert, ezt az Istentől elrugaszkodott embert Isten újból magához ölelte. Az Úr Jézus Krisztusban. A Golgotai kereszt által. Emlékszem, mikor az Úr megújulást adott, nagyon, nagyon gyakran megfeltettük, vagy feltették azt a kérdést nekem is, meg úgy a gyülekezetben nagyon járt ez a kérdés, hogy van-e üdvösséged? És amikor jöttek testvéreink szolgálni, evangélizálni, úgy megállítottak és megkérdeztek, mikor kezet nyújtottak, hogy vagy lelkileg, van-e üdvösséged? Van-e üdbizonyosság? Márpedig nagyon fontos dolog, hogy valakik azt valljuk, hogy Isten gyermekei lettünk. a baptista közösséghez tartozunk, be vagyunk merítve. Fontos dolog, hogy tudjam azt, hogy nekem van üdvösségem. Nem az én érdemem, hanem az Isten kegyelme által. Mert az Úr megkönyörült rajtam. És jó lesz, ha ma délután feltesszük ezt a kérdést, testvérek. Van-e nekem üdvösségem? Üdv bizonyosságom. Némely ember azt mondja, amikor feltesszük ezt a kérdést, ó, nem lehet azt tudni. Azt majd meglátjuk. Majd azt Isten eldönti. De a Biblia nagyon világosan beszél, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Nem csak lesz, hanem van. Örök élete. Aztán Pál apostol jónak látta, hogy bemutassa az Úr Jézus Krisztust, mint igazi mintaképet a filippi gyülekezetnek, hiszen tudnunk kell azt, hogy azért Filippiben sem volt minden tökéletes. Ott is voltak problémák. Bár egy olyan gyülekezet volt, akik nagyon szerették az apostolt és támogatták, de ott is voltak versengések, ahogy hallottuk a bizonyságtételbe, voltak zugolódások, és ott is megnyilvánult néha az ördögnek különböző kísértési formái. Amikor engedtek a testvérek vagy a gyülekezet. És ezért aztán Pál apostol leírja a második részt, ötödik versétől úgy kezdi ezt a verset, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban. És akkor folytatja, hogy milyen volt az Úr Jézus Krisztus. Kedves filippi gyülekezet, tanuljatok az Úr Jézus Krisztustól, akiben olyan indulat volt, hogy magát megüresítette, emberi formát vett fel, aztán engedelmes volt a keresztfának haláláig. Testvérek, általában úgy van, hogy sokszor megpróbál az óember érvényre jutni a személyes életünkben és gyülekezetünkben is. És nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor üljünk le, nézzünk szembe az Isten igével, mit mond az Isten igéje, mire tanít, és el fogunk igazodni. Nem fogunk eltévejedni, vagy eltévejítni másokat. De amikor félretesszük a Bibliát, amikor fontosabb az én meglátásom, az én véleményem, az én szokásom, akkor elkezd jönni a versengés, a zugolódás, és sok más olyan bűn, ami meggyengítheti, vagy meggyengíti az Isten népét, a hívő közösségét. És nekünk is lehet ez egy példakép, maga az Úr Jézus Krisztus. Az az indulat, az a hozzáállás, ahogy ő viselkedett, ahogy ő tett, ahogy ő szolgált, ahogy ő megalázkodott. Lehet nekünk is egy drága példakép. Aztán az üdvösségünk megvalósulásához nagyon fontos, hogy milyen környezetbe élünk, milyen környezetbe születünk, és milyen környezet vesz bennünket körül. Nem mindegy az sem, hogy hova születünk. Sokszor elgondolkoztam, vannak gyermekek környezetünkben, akik nagyon elhagyatottak. Akik nincsenek gondozva, nincsenek kellőképpen táplálva, nincsenek kellőképpen öltöztetve. Akikkel nem törődik senki, akit nem tanít senki. És milyen nagy kegyelembe részesültünk mi, akik Isten gyermekei vagyunk, vagy gyermekeink, hogy olyan környezetbe kerültek, ahol hallhatnak az Isten igéről, az Isten beszédéről. Például ott volt Mózes. Mózes egy istenfélő családba született. Ki volt adva a törvény, hogy minden fiúgyermeket meg kell ölni. De olyan erős volt a hitük a szülőknek, azt mondták, hogy ők ezt nem csinálják, hanem ők megpróbálják a gyermeket megmenteni. És amikor a gyermeket megmentették, és oda került abba a családi házba, vissza a családba, akkor az édesanyja szépen nevelte az Isten törvénye szerint. Az Isten igéje szerint. Vagy ott volt például Timóteus, akinek az édesanyja és a nagyanyja is hívők voltak, és ahogy mondja a Pál apostol, képmutatás nélküli hívő életet éltek. Ilyen környezetben nőtt fel Timóteus. Természetes, itt már is hozzá szeretném azt fűzni, hogy Isten a legrosszabb környezetből is fel tud emelni embereket. Elő tud hozni embereket a legnagyobb sötétségből is. És legyen áldva az ő neve, s a kivétel erősíti a szabályt. Neki van hatalma, de nagyon fontos, hogy milyen környezetbe élünk, és milyen környezetet teremtünk meg gyermekeinknek, utódainknak. Gondolom nem egy-két édesanyja van itt, akik, amikor 2-3 éves volt gyermekük, összefogták a kezét, vagy amikor család istentiszteletet tartottak, akkor leborultak oda vele együtt, és együtt imádkoztak. És a szülő mondta előle, és az édesanyja, vagy az édesapa mondta utána. Aztán a nagymamák részéről az a sok szavalat, költemény, az a sok igevers, amit megtanítottak az unokáknak. Megteremtették azt a környezetet, hogy a gyermek közeledjen az Úrhoz, és megismerje az Urat. Üdvösségünk megvalósulása. Aztán ott van Pál apostolnak az esete. Az Úr egy olyan helyzetbe keríti Pál apostolt, hogy látnia kellett egy embert, egy hívő embert, aki vértanúként meghalt az Úrért, az Úr ügyéért. És látta ennek az embernek a halálát, a végét, és hallotta ennek az embernek az imáját, és látta kitartást, a hűséget az Úr mellett. És aztán tovább folytatódik a gondolat, mert közben a hívő közössége imádkozik Pál apostolért, imádkozik Istvánért, hogy az Úr erősítse és adjon kitartást, de ugyanakkor imádkozik az üldözőkért is, hogy az Úr könyörüljön meg rajtuk. És Pál apostolt a damaszkuszi úton utol éri a hívők imája. Amikor Isten megszólítja, beleavatkozik az életébe, és ebből az üldözőből üldözött lesz. Mert Istennek ilyen munkája van. Istennek ilyen csodálatos terve van. Neki van hatalma megváltoztatni, újjáteremteni az embert, és újat hozni ki belőle. Említettem azt, hogy az üdvösség ingyen van, ingyen kegyelemből van. De mégis nekünk is van részünk. Az egyik, amit én hozzá kell tegyek, az engedelmesség. Isten senkinek a szívébe nem tör be erővel és hatalommal, hanem kopogtat. Kopogtat a szíve ajtaján. És aki bent van, az vagy megnyitja az ajtót, vagy odaáll az ajtóban, nehogy bejöjjön az Úr. Nehogy bejön az, aki kopogtat. Engedelmesség. A börtönőr, amikor látta, hogy mi történik a börtönben, akkor odaállt Pál apostol elé, és azt kérdezte, mit kell nekem cselekedjem, hogy üdvözüljek? És ez a kérdés ma is át és átszeli a világot, mert ma is kérdés ez az embereknek, hogy mit kell cselekedjek, hogy üdvözüljek. A gazdag ifjú is ment az Úr Jézus elébe, és azt kérdezte tőle, Uram, mit kell én cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? Nézzük meg a megközelítést. Az ember mindig akar valamit csinálni. Mindig akar valamit teljesíteni. Pál apostol nem mondja azt neki, tudod, mit tegyél? Kezdjél el járni a gyülekezetbe. aztán kezdjél el sok jót tenni. Kezdjél el ezt vagy amazt csinálni, aztán majd kialakul az. Hanem egy dolgot mond. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Nézzétek, micsoda ígéret. Ha a családfő megtér, befogadja az Úr Jézus Krisztust, az Úrnak van egy olyan ígérete, hogy megtér a család, a feleség, a gyermekek. No, ebbe a drága ígéretbe, testvérek, bele kell kapaszkodni. Minden olyan testvér és testvérnő, akinek még a férje vagy a felesége nem az Úré, nem az Úr gyermeke, vagy még gyermekeink a tékozló fiú útján vannak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tarts ki az imában, tarts ki a szolgálatban, legyél hűséges, mert az Úr megáldja a hűséget. Aztán az üdvösségünk szempontjából nagyon fontos egy akarati döntés. Amikor elhatározom, eldöntöm magamban, hogy mától kezdve szakítottam a régi élettel, az istentelen élettel, a közömbös élettel, és mától kezdve az Úrnak adom a szívemet. Emlékszem rá 1974. augusztus 4-én, amikor több ízben is hívattak, hogy mit akarok itten az iskolában, és miért van ez a bibliázás, meg azok a dolgok, amik akkor történtek, és úgy, ahogy ültem, és vártam, hogy hívassanak be, egy döntést hoztam az Úr mellett. És azt mondtam, bármi történik, ha kidobnak az iskolából, ha újból vissza kell menjek falura, én az Urat követem. Egy erős akarati döntést adott az Úr, egy meggyőződést, hogy ezt kell vállaljam. Fel kell vállaljam az Urat. Ahogy énekeljük abban az énekben, eldőlt a szívembe, hogy követem Jézust, nincs visszaút. Kedves testvérek, kedves fiatalok, ez a döntés nagyon fontos minden ember számára. Amikor odaadom az én akaratomat, amikor eldöntöm, amikor végérvényes, és erre Pál apostol azt mondja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem következendők. Senki és semmi nem szakíthat el engem a Krisztus szerelmétől. Persze, hogy ennek megjönnek a próbái. Megjönnek a próbái. A családban, a munkahelyen, a társadalomban. De ott van a döntés. És amikor lehet, hogy megingunk ember a döntésben, akkor az Úr visszavezet. Visszavezet arra a napra, arra az alkalomra, arra az éjszakára, amikor az Úr előtt álltam és vállaltam az ő követését. Aztán egy másik, ami nagyon fontos, egy következetes életfegyelem. Fegyelmezni önmagamat. Minden nap tudatában lenni annak, hogy én az Úr Jézushoz tartozom. Én az ő szolgálatába adtam az életem. És fegyelmezem magam. Azt mondja Pál apostol, hogy magamat szolgává teszem. Ott tartom kontroll alatt az énemet, magamat. Mert beszélünk mi arról, hogy az óember meghalt, de az óember nem adja fel könnyen. Az óember végig kísér egész a halálos ágyunkig. Még ott is kísért. Ezért fontos a fegyelem, a lelki fegyelem. Úgy, ahogy a katonaságban, úgy, ahogy más helyeken, a családban, a gyülekezetben, de az én lelkemben is kell legyen egy lelki fegyelem. Tudjam, hogy mit teszek, merre megyek, milyen irányban megyek, milyen döntést hoztam, kihez tartozom. Ez nagyon fontos. És megemlíteném még azt, hogy egy hosszú távú elköteleződés. Testvérek, amikor mi az Úrnak adtuk az életünket, mi nem azt mondtuk, Uram, amíg látom, hogy áldasz, amíg jól mennek a dolgok, amíg megáldasz családilag, tele lesz a zsebem pénzzel, értékekkel, addig. De miután látom, hogy másképp alakulnak a dolgok, akkor én visszalépek. Mi nem ilyen döntést hoztunk, testvérek. Mi egy hosszú távú döntést hoztunk, ami egy életre szól. És amikor meghoztuk ezt a döntést, mi már szemeinkkel, lelki szemeinkkel látjuk a jövőt, és látjuk a célt, és látjuk azt az Urat, akinek adtuk az életünket, és akinek a szolgálatába álltunk. Azt mondja Pál apostol, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Üdvösség magyarul úgy is jelent itten ebben a szövegkörnyezetben, hogy a ti megmeneküléseteket. Megmenekülni. Félelemmel és rettegéssel. No, nehogy valaki arra gondoljon aztán, ha valaki hívő ember, hívő lett, aztán állandó félelemben van. Állandó rettegésbe kell élje. Nem. Nem erről van szó. Hanem egy szent félelem. Egy Isten iránti drága félelem ott kell legyen a szívünkben. Aztán egy félelem, hogy nehogy megbántsam az én Uramat, az Úr Jézus Krisztust, nehogy beszennyezzem az én ruhámat, az én lelki öltönyömet. Egy ilyen fajta félelem, hogy ettől félek, távozzál a bűntől, énekeljük az egyik énekben, messze-messze el. Vigyázz! Ne sétáljunk ott a szakadék szélén, hogy én még ezt is megmerem csinálni. Én még azt is meg tudom csinálni, mert könnyen belecsúszhatunk a szakadékba. Jobb az, ha minél távolabb megyünk. Jó az, ha nem ülünk az ablakba, inkább üljünk a padba vagy a széken. Kevesebb eséllyel esünk le vagy esünk ki. Fontos, hogy egész közel, az Úr közelébe, az Úr jelenlétébe maradni. Az Isten népe átjött a veres tengeren, de elhullottak a pusztában. Most feltevődik akkor a kérdés, érdemes volt átjönni a veres tengeren? Ha a pusztában egy néhány hónap, vagy néhány év múlva meghaltak. De a célt nem érték el. A lényeg elmaradt. Amiért Isten kihozta őket Egyiptomból. Amire annyira sóvárogtak, amire annyira vágytak, amiért annyit imádkoztak, hogy onnan megszabaduljanak. Egyiptomból megszabadultak, de belekerültek az uglódás csapdájába. A versengés vizeinél, a versengés csapdájába. És ezért nem jutottak el Kánaánba. Testvérek, figyelmeztetés ez nekünk is, hogy félelemmel és rettegéssel. Vigyázzunk, ha kijöttünk a bűn Egyiptomából, de a pusztában fennáll a veszélye az elesésnek, az elközömbösödésnek, a meghátrálásnak. Márpedig Isten igéje azt mondja, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Őrizzen az Úr bárkit, hogy a pusztában a cél előtt feladja. Sajnos, hogy vannak ilyen példák. Júdás feladta. Démás is feladta. És vannak emberek, akik feladták. De a dicsőség és hála az Úrnak, hogy vannak hit elődeink, akik megálltak az Úr mellett, és akikért ma hálát adtunk ma délelőtt. És arra gondoltam, hogy ugyan vannak, akik már meghaltak hit elődeink közül, de vannak, akik itt élnek még közöttünk, akik itt ülnek mellettünk, és akik évtizedeken keresztül felemelték a Krisztus zászlaját, az Úr népe között példaképek, és az életükkel és szolgálatukkal előbbre vitték a Krisztus ügyét, és jó példával voltak előttünk, gyermekek és unokák előtt, akikért érdemes hálát adni, akiket érdemes tisztelni. akikért érdemes imádkozni. Pál apostol arról beszél, hogy a filippi gyülekezetnek azt ajánlja, hogy életnek beszédét tartsátok elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján. Hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. A román fordításban úgy olvassuk, hogy az Isten igéjét emeljétek magasra. Egy reklámtáblát, amikor szeretnék, hogy mindenki észrevegye, úgy odahozzák testközelbe az embernek, hogy akadjon bele a szembe, még ha nem akarja látni, akkor is lássa. Vagy felemelik. Na azt mondja itt Pál apostol, emeljétek fel az Isten igéjét. Ne maradjon az ott lent valahol a pult alatt. Gyertyát nem azért gyújtanak, mondja az Úr Jézus, hogy betegyék oda véka alá, mert ott nem lesz senkinek hasznára. Hanem úgy oda teszik a szobába, oda a főhelyre, hogy világítson. A villany is, a lámpa is. Hogy azt a szolgálatot, amiért rendeltetett, azt végezz el. Így vagyunk mi is, drága testvérek, hívő emberek itt ebben a városban. Azért helyezett az Úr minket ide. Azért születtünk ide, azért költöztünk ide, azért tartozunk ehhez a közösséghez, hogy itt legyünk világosság. Az életbeszédét. Délelőtt hallottunk vénasszonyos mesékről. No, ezt kizárni. Kizárva minden ilyen. Az életbeszéd. Az Isten beszéde, ez az, ami megmentheti a világot, és ami megváltoztatja az emberi életeket. Azt mondja Pál apostol, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján. Nézzétek, mire vágyik Pál apostol. Szeretne dicsekedni. Ő mondja, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. De a Krisztus napján majd szeretne Pál apostol dicsekedni a filippi gyülekezettel. Hogy a filippi gyülekezet szót fogadott az Isten igéjének. A filippi gyülekezet engedelmes volt az Úr igéjének. És megtértek az ugolódásból, a panaszkodásból, a haragból, a civakodásból, a világiasságból, az önzésből. Megtértek. És azt mondja Pál, szeretnék veletek dicsekedni. Olyan jó lenne, amikor megállunk majd az Úr színe előtt. Tudjuk, a jelenésekben van egy ige vers, amely azt mondja, hogy kik ezek, akik itt jöttek a fehér ruhában, kik és honnan jöttek. És akkor hallatszik a hang, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. És megmosták ruháikat a bárány Jézus vérében. Kik ezek? És Pál azt mondja, szeretném hallani, drága filippi gyülekezet, amikor fel lesz téve ez a kérdés, akkor majd mondjam, ezek. Ez a filippi közösség. Ezek az emberek a világból, a sötétségből jöttek, de megmosták az ő ruháikat. Ezek igazán megtértek. Ezeknek a fényük világított ott Filippiben, abban az elromlott városban, mert azt mondja Isten igéje, és testvérem is említette, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Szeretnék dicsekedni veletek. Drága filippi gyülekezet. Testvérek, szeretnénk, hogy velünk is majd dicsekedjen az Isten embere, akik itt éltünk Szatmáron, akik itt értünk meg, itt merítkeztünk be, itt vállaltuk az Úr követését. Szeretnének velünk dicsekedni. Vajon dicsekedhetnek-e velünk, hogy az a testvér, az a testvérnő hűséges volt az Úrhoz. Az a testvér, az a család végig megmaradt az Úr mellett. Nagy megpróbáltatásokon mentek át, nagy kísértéseken, nagy szenvedéseken. De megmaradtak az Úr mellett. Szeretnék dicsekedni veletek, mondja Pál apostol majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába. Bizonyára sok hitetlen, vagy lehet a szomszéd, vagy a közömbös hívők, lehet, hogy a szemére vetették. Miért szaladsz annyit? Hova futsz annyit? Nem látod hiába még, mégis mennyi baj van a gyülekezetekben? Meg elrendezed ezt a problémát, felüti a fejét, egyéb probléma. Pál apostol azt mondja, szeretnék dicsekedni, hogy nem futottam hiába. hadd szégyenüljenek meg azok, akik azt mondták, nem érdemes. Nem kell azt csinálni. Oldja meg mindenki a maga problémáját. Ugyancsak ő mondja, hogy és bátorítja a korintusi gyülekezetet, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És még egy gondolat mielőtt imádkoznánk, de ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Pál apostol a börtönben van, és közeledik az az idő, hogy befejezze az ő pályafutását. És itt utal már arra, hogy ő nem sokára meg fog halni. De nézzétek, mennyire megtanulta az Úr Jézus Krisztustól a leckét, és amit tanított a filippi gyülekezetnek, most ő azt gyakorolja. Azt mondja itten, hogy a ti hitetek áldozatánál, de ha kiontatom is italáldozatként, a ti hitetek áldozatánál. A filippi gyülekezetnek a hite áldozatánál szeretne ő is részes lenni, hogy az italáldozatot legalább azt öntsék rá. A bor áldozat volt ez az italáldozat. De a hitük áldozata ez a nagyobb. És ezt emeli ki itt Pál apostol, hogy ti hívők vagytok. Ti az Úr népe vagytok. Ti az Úr gyermekei vagytok. És ő magát csak mint másodlagost tekinti, hogy ha én is részt vehetnék ennél az áldozatnál, hogy ráöntsék az italáldozatot. És Pál apostolról tudjuk, hogy valóban vértanúságot halt az Úrért. Még egy dolgot hadd említsek meg. Testvérek, van hamis üdbizonyosság is. Nem mulaszthatom el, hogy egy-két szóban ne beszéljek erről. Van hamis üdbizonyosság is, sajnos. Vannak emberek, akik nem mentek át megtérésen, újjászületésen, és azt mondják, hogy nekem is van örök életem. Nekem is van üdbizonyosságom. Talán hivatkoznak arra, hogy bemerítkeztek, valamikor volt egy Isten élményük, valamikor volt egy megtapasztalás, de nincs személyes kapcsolatuk az Úr Jézus Krisztussal. Nem járnak az Úrral. Nem követik az Urat. Nem szolgálják az Urat. Ez hamis üdbizonyosság. Őrizzen az Úr bennünket ettől. Minket az Úr életre hívott. Legyünk élő keresztények. Legyünk olyan hívő emberek, akik nem csak mi tudjuk, hogy örök életünk van, hanem az Úr Jézus is tudja. A mennyben is tudják. És a mi gondolatunk, a mi életünk, a mi szolgálatunk összecseng a mennyel, az Úrral, az Isten drága igéjével.
hálásak vagyunk, jó Istenünk, hogy benned és általad már beláthatunk a mennybe, és oda vágyhatunk nap, mint nap. Köszönjük a mai délutáni üzenetet, és láthatjuk azt, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, hogy még tisztábbak, még szentebbek legyünk. Köszönjük azt, hogy te hajlandó vagy betölteni minket naponként, és lépésről lépésre vezetni minket. Segíts meg, hogy ilyen legyen a mi életünk, és a mi reménységünk az ott legyen nálad. Amen.
Amen.